Önök továbbra is az Aréna című műsorunkat hallják. A mai vendégünk Hiller István, az országgyűlési képviselője a Magyar Szocialista Pártnak, aki oktatási szakpolitikus is. Ezt a beszélgetést felvételről hallhatják. Ott hagytuk abba, hogyha kimegy a fiatal több évre tanulni eleve, ott szeretné elvégezni a főiskolát vagy az egyetemet, akkor ön szerint kicsi az esélye, hogy Magyarországra vissza fog jönni, és itt fog élni, vagy itt fog családot alapítani. Más országokban is lehetséges ilyen, nem? Vagy ez egyedi eset Magyarországon ön szerint?
Nem. Túlzás lenne azt mondani. De meg kell különböztetni olyan országokat, amelynek világméretekben van kultúrköre, angolokra, franciákra, spanyolokra, még akár olaszokra is gondolok. Kérem, hogyha egy spanyol elmegy Uruguayba, ugyanolyan nyelvű, hasonló, bár nyilván eltérésekkel rendelkező kultúrába, azért az nagyon más, mint hogy Közép-Európából egy magyar anyanyelvű fiatal elmegy, és Londonba, vagy éppenséggel Németország közepén egy egyetemen tanul. Másfajta beilleszkedés, másfajta szokásrendszer. Én tehát azt mondom, hogy miközben érdemes, és vannak ilyen programok, csak nyilván hát méreteikben nem tömegeket érnek el. A Magyar Tudományos Akadémiának van ilyen kezdeményezése, a lendületprogram, helyes dolog, ez egy jó irány, amikor kutatóknak azt üzenjük, hogy jöjjenek haza azt a tapasztalatot, amit akár iskola alapítás, akár kutatás területén felhalmoztak, azt Magyarországon hasznosítsák. Ezek nagyon jó dolgok. Néhány tucat emberről van szó, persze más, mint amikor a szellemi elvándorlásról, a fiatal értelmiség kivándorlásáról beszélünk, hát itt ezres nagyságrendről kell beszélnünk.
Mások szerint viszont több tízezer pincér van német ajkú nyelvterületen ma Magyarországról, tehát aki magyarként élt itt és úgy ment kidolgozni, és egy részük kint is marad, vagy kint is maradt legalábbis hosszabb, rövidebb időre, nyilván ők nem feltétlenül az egyetemet végzett fiatalok vagy középkorúak.
Egészen biztos, mint ahogy az is igaz, hogy vannak olyanok, akik azzal a céllal mennek el munkát vállalni és dolgozni, hogy a megkeresett pénzük egy részéből már tanulmányokat folytassanak. Tehát ők maguk finanszírozzák saját tanulmányaikat, de ehhez először dolgozni kell. Hogyha ilyen példákat látunk, hallunk, én is sok tucat ilyenről tudok, akkor ez nyilvánvalóan azt mutatja, hogy a tanulási vágy, a diplomaszerzésnek a vágya a fejébe az ott van, csak kell az anyagiakat felhalmozni, ezért dolgozik. És ezt megtenné itthon is, de az arányok nem megfelelők. Nem tud annyit dolgozni, annyit felhalmozni, hogy egyébként a közgazdaságtudományi egyetemen mondjuk 600 ezer forintos éves tandíjat kifizessen. Lássuk be, hogy ezek az arányok mások.
De azért egy kis kamatozású diákhitellel akár ezt még segítségül fel is veheti.
A diákhitel egy, mert ugye kétfajta diákhitel van. A diákhitel egy, ami most már több mint egy évtizede működik, én ezt egy jó programnak tartom.
Ez egy szabad felhasználású, kis kamatozású, könnyen hozzáférhető hitel.
Így van, amikor tulajdonképpen ma, amikor diákhitelről beszél két fiatal, akkor az esetek 80%-ában erről a konstrukcióról beszél. Ez szerintem egy helyes dolog. Az első Orbán kormány idején az oktatási vezetés hozta ezt létre és vezette be. Szerintem helyes, hogy megcsinálták, és az is helyes, hogy mi a későbbi kormányok ezt megtartottuk, támogattuk és folytattuk. A diákhitel 2 azt én nem támogatom.
Ugye itt arról van szó, hogy közvetlenül az intézménynek utalja át a diákhitel központ a hallgató helyett azt az összeget, ami az önköltséges térítésre az egyetem által előírt.
A diákhitel 2 egy olyan program, amelyik elhiteti a fiatallal, hogy az a visszafizetendő kamat valóságban, amit ő neki fizetnie kell, miközben a valóságos kamat és az általa visszafizetett kamat közötti durván 5-6% az a költségvetési egyenleget terheli. Ez ugyanis egy állami támogatású kamat konstrukció, és azt kell mondjam, hogy a meghirdetése óta az első néhány hónap propagandája befejezve, ma már a kormánytól sem hallom nagyon, hogy ő ezt úgy az előtérbe nyomja. Részben a hallgatóság igen kis része vette föl, ellentétben a diákhitel egyel, amiről tudjuk, hogy tömegek veszik igénybe. Kiszámíthatatlan, nem lehet tudni, hogy milyen terhet jelent, hiszen a mindenkori Magyar Nemzeti Banki középkamathoz mérten 2%-ot kell befizetni. Tessék nekem megmondani, hogy 2019-ben mennyi lesz a Magyar Nemzeti Bank irányadó kamata. Mert hogy a kettő közötti különbség adja majd azt a hiányt, amit valakinek ki kell fizetni.
Ezért ilyen csökkentési ütem lesz, akkor nulla.
Hát hogyne, sőt, még aki fölveszi, utána nem, hogy visszafizetni kell neki, hanem még kap pénzt, hogy fölvette.
Na, de a viccet félretéve, tehát én ezt értem, amit mond, de ettől függetlenül, hogyha valaki azt mondja, hogy nekem szükségem van még ahhoz az összeghez valamennyire, akkor én csak azt akartam mondani, hogy ott van egy rendelkezésre álló dolog, és mondjuk, hogyha ezt banki forrásból szeretné biztosítani, akkor bármiféle személyi hitelnek nem igazán tudná 10-pár% alatt, megkockáztatom 20% alatt megúszni.
Igaza van, vagy igaza lenne steril körülmények között. De miközben az ország harsog és hangos attól, hogy más területeken eladósodott emberek milyen szörnyű és nehéz helyzetben vannak, addig a kormány egy ponton ez az éppen egzisztenciáját kiépíteni készülő fiatal leendő diplomások körébe azt mondja, hogy vegyél föl hitelt. És a kettő egyszerűen egyszerre hatott, és nem finoman fogalmazva nem vált be, nem lett népszerű. Hát naponta 7-szer azt hallod, hogy azok, akik hitelt vettek föl bármilyen konstrukcióba, azok most szörnyű helyzetben vannak, majd 2 perccel rá azt mondják, de te, diák, te meg vegyél föl hitel. Hát dehogy vett föl. Nem csinálta ezt a diák hitel kettőt. Lehet látni a számokat, néhány ezren vették föl, miközben itt beszélünk ugye arról, hogy ez a következő évfolyam is, bár kisebb létszámú lesz, mint tavaly, de hát így is 71 néhány ezer ember. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez ott le is zárható, hogy önmagában az elképzelés nem lett volna rossz, tehát nem steril körülmények vannak, hanem egy meghatározott közeg, és ebbe ez nem vált be.
Most ma Magyarországon mit lát ön, mint szakpolitikus? Ha van egy nagyon tehetséges fiatal, aki jól is tanul, vagy jól tanult, és bárhova, akár orvosnak, akár ügyvédnek szeretne tanulni, és elérte a megfelelő ponthatárokat, az bekerülhetett most az ingyenes rendszerbe, hogy nevezzem, így nyilván ingyenes rendszer nincs, de hogy az államilag finanszírozott rendszerbe?
Igen.
Tehát ilyen szempontból akkor nincs gond?
Hát, gond, nézze, azt én nem fogom mondani, hogy nincsen gond, mert nem láttam még olyat az oktatási rendszerbe, se amikor kormányon voltunk, se amikor most ellenzékben vagyunk, hogy nincsen gond. Ez egy vegyes felvágott, amit itt most legyártottak. És azért mondjuk ki, hogy ebbe a rendszerbe a szakmapolitika 2,5 éven keresztül nem tudott mit előállítani, össze-vissza kavarták ezt az egész felsőoktatást. Hát tényleg. És aztán született egy politikai döntés, amikor is a miniszterelnök úr egy ronkocsmából kijöve elmondta, hogy merre van az egyenes. Ez az igazság. És nem volt olyan szakpolitikus, aki azt mondta volna, hogy nekem az a dolgom, hogy miért egy miniszterelnök nem érthet minden területhez ugyanolyan mélységébe, a felsőoktatástól kezdődően az európai jogharmonizáció át a kínai külkapcsolatokig, hogy ez az ötlet, amit ott sikerült megfogalmazni, ez azért nem 10 pontos. Ez nem egy teli találat. Az egész rendszer fölépítéséről van itt már szó. Így aztán egy olyan görög saláta jött létre, felsőoktatási felvételi címén, amire azt mondták, hogy nincsenek keretszámok, emlékezetes, a miniszterelnök úr romkocsmából kijöve elmondta, hogy már pedig itt keretszámok nem lesznek. Valakinek mégiscsak szólni kellett volna, gondolom, hogy az akkori államtitkárság vezetőjének, akinek az a feladata, hogy ilyenkor minden államtitkárnak, miniszternek, azért ülött, azt gondolom azért képvisel egy szakmai területet, hogy ez így nem fenékig tejfel. Aztán, de hát nem mondta, és aztán mire kiderült, hogy itt ez nem fog menni, akkor kiemeltek 16 szakterületet, ahol meg előre meghúztak egy ponthatárt. Ön erre kérdez rá, hogyha valaki nagyon jól teljesített, akkor átjutott-e 450, 460, 465 pontos ponthatáron. Ha nagyon jól teljesített, igen, csak nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy aki meg 432 pontot teljesített, az nem tehetséges. És itt van ennek az egész rendszernek az átgondolatlansága. Sikerült egy megoldatlan problémát 48 óra alatt, hogy úgy mondjam, politikai döntéssel lezavarni, a szakma meg nem merte mondani a kormányzaton belül, hogy ennél finomabb mechanika ez az egész. Hogy ennél sokkal több az összetevő, mintsem, hogy egy délután kijöve egy mondattal ezt elintézzük, és mit hozott a sors? Azt, hogy mégiscsak módosították ők maguk a ponthatárokat, ennél a 16 szaknál is, mert nem működött. Én erre hivatkozok, hogy vannak célkitűzések, az előbb említett orvos képzés létszám, műszaki, természettudományos. És aztán, minthogyha nem lett volna elég erő a szakmapolitikában ahhoz, hogy a kormányon belül azt mondja a direkt politikának, hogy ennek a döntésnek ez a következménye, egy másfajta mondatnak meg az. Hanem meghajolt, meghajtotta a fejét, és még azt is megköszönte, hogy ezzel a területtel valaki a politika legfelső szintjéről egyáltalán hajlandó volt foglalkozni. Azt most itt állunk, hogy az orvos létszám az kevesebb, miközben orvosra van szükség, természettudományban elmondták, hogy több kellene, az mínusz 22%, gazdaságban meg kevesebbet akartak, ott meg 13%. Ez nem lehet kizárólag politikai szempontból nézni, tehát mégiscsak kell figyelni a szakmára, amelyik mondta volna, csak az, akinek mégiscsak az lett volna a feladata, meg államtitkárság, hogy hát a politikával szembesítse a következmények tekintetében a döntéseket, ebből aztán lett egy ilyen mix, most meg nyár közepén itt látjuk, hogy mi az eredmény.
A rendszerváltás óta volt olyan kabinet, amelyik felül tudott emelkedni a politikai irányzatokon, és kifejezetten szakmapolitikailag is elfogadott, elfogadható koncepciót, hosszú távú koncepciót tett volna le az asztalra, és azt mondta volna, hogy na most akkor mindenki itt van, aki szerintünk az elkövetkezendő időben, mert a múltban is ott ült akár az országgyűlésben, és a szakma is. Na kérem szépen, akkor beszéljük meg, hogy ehhez senki nem nyúl. 10 évig.
Most ilyen álszerénynek kellene lenni, hogy de, hogy, de ez nem igaz. Volt, igen. Igen, volt. Először is a rendszerváltás után Antal József kormányának második felétől volt egy olyan elhatározás, amely nemhogy egy kormányon, hanem kormányokon keresztül húzódott, amit követett konzervatív, szocialista, liberális, aztán első Fidesz kormány, és aztán a mi kormányunk is 2006-ig. Ez a hallgatói létszám növelése volt Magyarországon, ami egy közös elhatározás volt, és azt mondtuk, hogy bármilyen kormány jöhet, az, hogy Európában csak Albánia képez kevesebb diplomást, mint Magyarország, ez tarthatatlan, mert lemaradunk a versenybe. Helyes döntés volt. És nem, hogy egy kormány, hanem egymás követő 4 kormány követte. Volt egy bizonyos pont, amikor elértünk egy olyan mennyiségi szintet, ami már veszélyeztette a minőséget. És magamra vállalom, mert én voltam, aki 2006-ban azt mondta, hogy szép dolog ez, hogy másfél évtizeden keresztül növeltük a létszámot, de a mennyiségi kritériumoktól most egy jó időre el kell állni, és a minőséget kell a középpontba állítani. Most már nem az a kérdés, hogy kevesebbet képzünk, mint ez vagy az, hanem az kell, hogy legyen a kérdés, hogy jó diplomát adjunk. Ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Következésképpen igenis le kell tenni egy olyan hosszú távú elképzelést, ami nem egyik kormánynak meg a másik kormánynak, hanem a magyar politika és a magyar felsőoktatás kapcsolatának szól. Ezért hoztuk létre a felsőoktatási kerekasztalt. Én nem hiszek abba, hogy akár melyik szakterületen a politika a legokosabb. A politikának más a szerepe. A politikának össze kell tudni hozni a szereplőket. Hogy akár ellen érdekeltek, normál körülmények között asztalra tegyék a gondolataikat, akár viták árán kidolgozzanak valamit, és azt kell mondjam önnek, hogy a 2006-ban létrehozott felsőoktatási kerekasztal, ahol ott ültek a hallgatók, a rektorok, a munkaerőpiac képviselői, az akadémia, a nagycsaládosok, a szakszervezetek. ez 4 éven keresztül a legnagyobb konfliktusok idején is példásan működött. Ostobaság volt szétverni. Ostobaság. Nem politikai szülemény volt, az egy szakmai, közös akarat volt. Ezért most az nem lenne tisztességes tőlem, ha itt befejezném a mondatot, mert bár 2010-ben szétverték, de Balogh miniszter úr ezt 2012 legvégén, 2013 elején újra életre keltette, és ez egy helyes, kontinuus dolog. Ezért most egyfajta hagyományt is megtörve, nem azt az ellenzéki szerepet akarom eljátszani, hogy milyen iszonyú volt, hogy szétverték. Az előbb már elmondtam. Egy ostoba baromság volt. Az azonban, hogy fölismerték, és létrehozta, és persze mindig nehezebb valamit újra kezdeni, mint akár a nulláról előről elindítani. Ez helyes dolog, és alkalmas ez a testület arra, hogy a felsőoktatásról kormányzati ciklusokon átívelve képes legyen gondolkodni és stratégiát alkotni.
Többször elmondtam, ugye, hogy ön a Magyar Szocialista Pártnak az oktatási szakpolitikusa, volt ennek a pártnak elnöke, volt nyilván elnökségi tagja is hosszú ideig. Most mi ennek a pártnak ön azon kívül, hogy oktatási szakpolitikus?
Én nem viselek tisztséget, és az a feladat, amit az oktatás és a kultúra terén betöltök, az a kérdés, hogy kíváncsiak-e a párton belül, meg a párton kívül a véleményemre, a gondolataimra. Most abból a következtetést vonom, vagy azt a következtetést vonom le, hogy mint hogy éppen egy országosan elismert rádió stúdiójában ülök, hogy valami miatt mégis kíváncsiak. Ez nekem is egy teszt volt. Nem ez a ma este, mert hiszen az elmúlt 1,5-2 évben gyakran elmondtam, és elmondhattam a véleményemet. De értem a kérdését.
De a párton belül?
A párton belül nem viselek tisztséget.
Na úgy, ott érdekes az ön véleménye? Így értettem.
És azt gondolom, hogy az a tisztségem, hogy nincsen tisztségem, és hogy sokan, és ha ezt magam előtt is úgy megfontolva, meggrágva gondolom, igen, megint egyre többen kérdezik a véleményemet, kimondottam most nyilván pártpolitikai kérdésekről, és nem felsőoktatásról, vagy közoktatásról, vagy a közkultúra állapotáról. Igen. De nincsen, nem viselek tisztséget. A Szociáldemokrata Társulás platformnak vagyok az elnöke. Egyébként országos pártisztséget nem vállaltam, felkértek, és egyetlen egy alkalommal sem fogadtam el 2010 óta.
Nyilván érdekli, hogy mi lesz az MSZP sorsa következő
ennél választásokon. Ennél több, mint hogy érdekel, mert hogy befolyásolni kívánom, meg befolyásolom.
Na, erről van szó. Akkor ön például mit szól ezekhez a tárgyalásokhoz, mi a véleménye erről? Azt ugye már kérdeztem, hogy kik kérik-e az ön véleményét arról például, hogy egy demokratikus koalícióval, vagy egy lehet más a politikával, vagy egy együtt párbeszéd Magyarországért, egyáltalán az MSZP kössön-e bármiféle szövetséget.
Igen, az elnök is, és az elnök környezete is rendszeresen kérdezi a véleményemet, ez megtisztelő, és szívesen, és legjobb tudásom és tehetségem szerint próbálok válaszolni. Na most azért itt nyilván nem fogom abba hagyni a mondatot.
Úgyis megkérdezném újra.
De nem kell, mert elsőre is válaszolok. Én megállapodáspárti vagyok. Úgy gondolom, hogy azok a számok, amelyek az közelmúltban is más-más közvélemény kutatóintézetnél maguk a számok mások, de a trendek világosak. Jelentős az elutasítása a kormánynak, és ennél kisebb, de jelentős az elutasítása az ellenzéknek. Én úgy gondolom, hogy addig, amíg az emberek nem látnak világosan, hogy az ellenzék mit akar kivel, addig kétségkívül megmarad bennük az, hogy nem tudnak addig mögé állni, nem tudják támogatni. Azt gondolom, hogy az ellenzék, ezen belül a Szocialista Párt támogatottsága is emelkedni fog és nagyobb lesz, ehhez azonban ezeket a dolgokat befejezni és tisztára mosni, és az emberek előtt kiállva világos programot és személyi alternatívát kell nyújtani. Én úgy látom, hogy ma Magyarországon van az egyik oldal, ezt megtestesíti a Fidesz és annak elnöke megkérdőjelezhetetlen pozícióban, és hogyha valaki hallja Orbán Viktort, akkor tudja, hogy ez a kormány, a Fidesz, illetve a jobb oldal, nevezzük most egyszerűség kedvéért, így véleménye. A bal oldalon meg megállapodás hiány, nem tudja. A szocialista párt ebben az együttműködésben centrális szerepet kell, hogy betöltsön. Kétféle belátás kell, és sok beszélgetésen, sok vitán vagyunk túl, ezt itt is, a nyilvánosság előtt talán először szívesen elmondom, olyan nincsen, hogy egyirányú belátás. Az nem működik, az az együttműködés, ahol kizárólag az egyik félnek valamit be kell látni, mert tudom, hogy meg lehet csinálni hétfőn, de szerdára el fog törni. Ennek nincs értelme. Annak a megállapodásnak van értelme, ahol mind a két fél részéről megvan a belátás. Azt kérni tehát a szocialista párttól, hogy lássátok be, azt, ha itt abba hagyja bárki ezt a mondatot, abból nem lesz tartós megállapodás. Azt, hogy legyünk egymással tekintettel, nézzük meg, hogy kinek milyen adottságai vannak. Akárhogy is, de az ellenzéki térfélen, bárhonnan is nézzük, a legjelentősebb demokratikus erő a Magyar Szocialista Párt. És nem látom, hogy ez megváltozna. Ezt mindenkinek érdemes elfogadni, aki megállapodásra törekszik. Ennek vannak következményei. És az is igaz, hogy azt mondják, hogy szép, hogy ti vagytok a legerősebbek, de nem elég ahhoz, hogy a jelenlegi kormányt leváltsátok. Ezért kell a másik irányból, a mi irányunkból is belátás. De aki csak azt mondja, hogy megmondom én nektek a nagy igazságot, az kell, hogy történjen, amit mi mondunk, ti meg lássátok be, remek szocialisták, ez így nem fog működni. Nem az a kérdés, hogy egy ilyen papírt nem lehet aláírni. Alá lehet írni, de szerdára nem fog érni semmit. Én meg tartós együttműködésbe, erős megállapodásban vagyok érdekelt. Olyan megállapodásban, amelyik nem csak kormányt váltani tud, hanem kormányozni is tud. Nem az a cél önmagában, jól szerepeljünk a választáson, hanem hogy színvonalas kormányzást lehessen biztosítani. Ehhez pedig azoknak, akik azt gondolják, hogy a belátás egyoldalú, azoknak módosítani kell az álláspontjukon. Végezetül. Minden tárgyalásnak van egy időbeli végpontja. Nem lehet se az emberek számára, se önmagunk számára állandóan azt mondani, hogy ezen a héten is leültünk tárgyalni, hát ez nagyszerű volt. Azért kell a megállapodás, hogy időben a politikai véleményünket, a programunkat, a képviselőinket, a választók legszélesebb tömegei előtt be tudjuk mutatni, el tudjuk mondani, és ehhez időre kell. Kampányidőben nem egymással tárgyalunk, kampányidőben kampányolunk. Én 3 kampányt csináltam végig, 2-nek a vezetésében részt vettem. Tudom, hogy milyen, hogy hányszor kell elmondani ugyanazt, hogy megfogadjon, megmaradjon, és értékeljék az emberek, megforgassák a fejükbe. Ezért az a határpont, amit én utolsó határpont még lehetségesnek látok, ez október. Lehet kötni szimbolikus dátumhoz. Ennek is van ereje. De az az utolsó nap, amikor még úgy érdemes kiállni, hogy megállapodtunk, az október 23-a, és most nyilván a szimbolikus dátum miatt mondom, mert hogy feltételezve, hogy jövő áprilisban, májusban lesznek a választások, el kell juttatni az üzeneteket, el kell menni az emberek közé, beszélni kell velük sokat, és akkor nincsen arra idő, hogy még a megállapodáson rágódjunk. Úgyhogy ezt meghatározott ideig lehet folytatni, azt be kell fejezni, nálam ez a végpont október.
Nagyon elfogyott az időnk, de azért arra kíváncsi lennék, mert ugye matematika is áll a választások mögött, mert legalábbis a számuk nagyon fontos, a 106 egyéni képviselőből azt is, hogy ha van megállapodás, feltételezzük ezt, ahogy ön mondta, akkor abból hány darab lesz szocialista, és hány a többiek?
Nem fogok számot mondani, mert nyilván nem is tudnék most július második felében számot mondani. Én azt tudom, hogy aki itt a számok bűvkörébe él, az nagyon keveset ért a politikához. Tehát lehet itt arányokba, meg ilyen-olyan jogszabályokba gondolkodni, olyan jelölteket kell állítani, akivel a legnagyobb eséllyel lehet nyerni. És ez a 106 nem olyan végtelen. Ezt egyenként, választókerületenként végig kell nézni. ezt 2006-ban annak idején említette, hogy én voltam az elnök, mi mind a 106 választókerületen egyénenként mentünk végig. Erre a szocialista párt most is képes, alkalmas, látom a felkészülést, tudom, hogy azt mondom, hogy ma csütörtök este van, minden további nélkül képes lenne erre péntek délután.
De magyarul nem az a lényeg, hogy MSZP-s vagy egyébként más a szövetségben résztvevő szervezetnek a jelöltje, hanem egy közösen kialkudott olyan jelölt, akinek van esélye abban a kerületben, területen?
Igen, de azért ennél a kört szorosabbra kell meghúzni, mert együttműködés párti vagyok, de én mégis a Magyar Szocialista Párt politikusa vagyok. Tehát híve vagyok a megállapodásnak, olyan parlamentet azonban, ahol az MSZP frakciója kevesebb, mint egyharmadnyi szavazat arányjal rendelkezik, nem akarok, és nem is tudok elképzelni. Ez nyilvánvalóan számszerűsíthető, és a Magyar Szocialista Párt frakciójáról beszélek. Hogy ez részletekbe menően hogyan alakul, ez a tárgyalások különböző fordulóin kell, hogy múljon, de úgy gondolom, hogy kellően sarkos vélemény ahhoz, hogy kifejezze azt, ami szerintem a szocialista párton belül ma erősen többségi vélemény.
Nagyon szépen köszönöm Önök Hiller Istvánt, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjét, oktatási szakpolitikusát hallották itt az arénában. Ezen műsorunk véget ért, nem sokára hírekkel folytatjuk az Inforádió adását. Köszönöm szépen, hogy bennünket választottak, és köszönöm, hogy eljött.
Én is köszönöm a meghívást.
Boros Pétert hallották, viszont hallásra.